Mindenkit köszöntünk sok szeretettel. Ma délután Márk evangéliumából fogunk olvasni a 9-es rész első 13 versét, az Új Szövetségben az 51-es oldal, akinek így egyszerűbb megtalálni. Márk evangélium a 9-es rész, az első 13 verset fennállva fogjuk meghallgatni. Azután így szólt hozzájuk: bizony, mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehéré lett, amilyenre nem volt ruhafestő fehéríteni a földön. És megjelent nekik Illés, Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk ezért 3 sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Mert nem tudta, mit mondjon, ugyanis annyira megrettentek. De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből: ez az én szeretett fiam, rá hallgassatok. És hirtelen, amint körülnéztek, már senki más nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az emberfia már feltámadta halottak közül. Meg is jegyezték jól ezt az igét, de tanakodtak maguk között: mit jelent feltámadni a halottak közül? Ezt megkérdezték tőle: miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Ő pedig így válaszolt: Illés valóban előbb jön el, és helyreállít mindent. Akkor viszont miért van megírva az ember fiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része? De mondom nektek, hogy Illés már el is jött, és azt tették vele, amit csak akartak, ahogyan megvan írva róla. Imádkozunk. Urunk, köszönjük a te mindenkori ígédet, köszönjük, hogy ez célra íródott meg, és ez a mai nap is azért íródott meg, hogy tanuljunk belőle, értelmezzünk belőle, és vonatkoztassuk a mi magunk szerint is életére. Kérünk, te áld meg ezt az együttlétet, alkalmat mindenféleképpen. Amen. Tessék helyet foglalni. Bizonyára mindenkinek van az életében jó néhány olyan meghatározó pillanat, amire nagyon emlékszik, és amire akár még büszke is lehet. Ahogy látom itt 4 személyen, 5 személyen fiatalon kívül mindenki emlékszik, amikor még itt a Fő utcán esetleg rohangáltunk egy stafétával, és a piasztéren mi volt felállítva a dobogó. Mikor volt az? Május? Május, ugye? Május 25-én, és dobáltuk az orgonát, meg ami éppen volt, és felvonultak a gyerekek, a motorosok, a kerékpárosok, és üzengettünk valami nagy embernek, akit aztán nagyon is érdekelte, hogy mi van velünk. Mint később kiderült, ez így is volt. És azt hittük, hogy valami nagy dolgot csinálunk, pedig manapság kiderül, hogy olyan jólét és luxus körülmények között élt, mint nagyon kevese. Saját szigetei voltak, ahol fogadta a vendégeit, egy-két oroszlánnal, zsiráffal, apró állatkákkal, olyan kincsekkel, amiért három ország veszekedik ma, és talán nem is láttuk életében, élőben. És mégis azt mondjuk, hogy tudjuk, május 25, ki nem lehet törölni. És valószínű, hogy vannak ilyen meghatározó pillanatok, amikor egy-egy személy, akire azt mondja, hogy ó, vele találkozok. És ezek a pillanatok fenn a sokat tudnak jelenteni nekünk. A különbség az, hogy egy mai vagy valamikor élő emberrel találkozunk, és ezt megjegyezzük, vagy Jézussal, az, hogy az az ember nem figyel ránk. Annak az embernek nem sokat jelent, hogy mi vele találkozunk. Lehet, hogy nekünk igen, de neki nem sokat. A Jézussal való találkozás pedig pontosan fordítva érvényes, hogy Jézus, olvasok az evangéliumokban, mindenkire odafigyelt. Mindenki számára volt szava, gondolata, és nem felejtette el őket, és nem azt mondta, hogy jó, itt volt, elment, nem törődök velük. És a tanítványok így élték meg, vagyis a tanítványok úgy élték meg a Jézussal való jelenlétet, életet, azokat a találkozásokat, hogy nekik ez nagyon-nagyon fontos volt mondani valója, amit aztán hordoztunk magunkban. Amit hordoztak magukban, és mi is hordozunk magunkban ezekből a találkozásokból. És ez egy különleges ilyen találkozás Jézussal. Fent lenni a hegyen, hisz azt írja, hogy a szemük láttára elváltozott, megjelent nekik Illés, Mózessel, és beszélgettek velük. Ez egy, mondjuk így, hogy egy időtlen alkalom volt, és megjelentek a rég Isten által vezetett emberek, beszélgettek Jézussal, és ott lehettek szemtanúként azok, akik ebből még csak nagyon keveset láttak, és nagyon keveset értettek, de aztán felfogták később, hogy ez rendkívül fontos dolog volt. Ezért is mondták, hogy Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk ezért három sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Ugyanis Isten fiával, és Isten két profétájával találkoztak. Meglátták azt, hogy Istennek a szava nem csak Jézuson keresztül jön, hanem mindaz, ami a Bibliában van, az valóság, mert akkor valóság lett Mózes, valóság lett Illés, és azt arra tudtak következtetni, hogy akkor mindaz, ami megvan írva a Bibliában, az úgy, ahogy ott olvasható, az nem egy mese, egy történetek sorozata, egy képzelt riport Izrael történetéről, hanem meggyőződtek arról, hogy Isten szava a valóság. És ezért jelentkezett bennük ez az érzés, hogy jó itt lennünk. Kevés ilyen ember van, akire azt mondhatjuk, hogy vele jó itt lenni. Vagy sok olyan van, akire tudjuk mondani, hogy vele nem jó itt lenni. Amiben hamarabb biztosak tudunk lenni. És Péternek és társainak az az érzése támadt, hogy ott kell maradni a hegyen. Ez egy kép, a hegyen épült város, mondja Jézus is, az mindenhonnan látható. Egy kép a hegyen, Isten közelségében, Isten embereinek a jelenlétében nem csak Jézus változik át, hanem amikor én hallom az ő szavát, amikor mi halljuk az ő szavát, amikor átjárja szívünket, lelkünket az ő békessége, az ő szeretete, az ő megértése, az irgalma, a kegyelme, akkor azt mondjuk, hogy jó itt lennünk. És akkor bármennyire lemerülünk lelkileg, feltöltekezünk. És azt mondjuk, hogy itt jó. Erre van szükségünk, és a francia forradalomban megpróbálták 1789-ben, hogy eltörölték a hetet, és azt mondták, nincs vasárnap. Dolgozni. Mert az értelem irányítja az embert, még Isten sincs. És egy idő múlva kimerültek az állatok, kimerültek az emberek, és az, aki eltörölte Istent, úgy idézőjelben az egyházat, és azt mondta, hogy nincs szabály, nincs törvény, aki ellenkezik vele, az giotin alá kerül, vagy magyarul nyaktiló alá, ő lett a következő, akit vittek, hogy a fejét levágják. És mondta, hogy ez egy ismert mondat abból az időből, íme a forradalom felfalja a saját gyermekeit. És összeomlott az a rendszer. Kiderült, hogy Isten nélkül, erkölcsiség nélkül, törvények nélkül nem működik a társadalom. Ezt látjuk, minél nagyobb a szabadság, annál nagyobb a szabadosság, és annál nagyobb a káosz. És a tanítványok, Péter, Jakab, János azt érzik, hogy Isten közelében jó. Mi is megtapasztalhatjuk ezt. Akkor, hogyha 2 percnél tovább, vagy 5 percnél tovább elővesszük az ő írását, a Szentírást, a Bibliát, a könyvek könyvét, amit jelent a maga a Biblia szó, és elmélyedünk benne. Ha időt szakítunk, és azt mondjuk, hogy most imádkozunk és csendben leszünk. Hogy mondjuk, elmélkedés, meditáció, kisbölt, nagybölt, mindegy. De szakítunk az életünkből időt, akkor egy idő után Isten megszólal, és világossá teszi, hogy mit jó tennünk, és mi az, amit elhagyhatunk nyugodtan. Vagy ha hallgatunk igét, és minden józan paraszti ember, paraszti ésszel rendelkező ember leszűri a hasznos jó dolgot, és meglátja, hogy mi az, amire neki szüksége van. Mi az, ahol Isten ígér gyógyít, Isten ígér megszólít. És aki nem megy fel soha a hegyre, annak nem lesz tartaléka. Az egyik történet szerint a hajó, tengerész hajónak a kapitánya és az kisinas hívő keresztények voltak, és néha együtt imádkoztak is. Ez fura volt a hajós kapitány időszakban, de megtették. És egy akármilyen napon eljött egy hatalmas vihar, elkezdte dobálni a hajót, törtek az árbócok, rohan az inas a kapitányhoz. Kapitány uram, imádkozzunk most. Nem, azt mondja most, vödröt fogj és öntsd a vizet. Van idő, amikor el kell menni a hegyre, és töltekezni, és erősödni kell, és van idő, amikor le kell menni a völgyre, a völgybe, és a völgybe kell abból élni, amit a hegyen magunkba töltöttünk. Mert ilyen megdicsőülésről egyszer olvasunk az igében, Jézus és a tanítványok közt ez kevésszer volt. Néhányszor, legalább 3-at tudunk, volt, hogy megszólalt az Atya, ez az én szeretett fiam, reál, hallgassatok. De az is csak kevésszer szólt, és sokkal többször volt hétköznap, mint ünnep. Tehát a völgy, a 23-as Zsoltár azt mondja, hogy a halál árnyékának völgye. A hölgy az mély, fájdalmas, félelmetes tud lenni, sokaknak nagyon hosszú, és attól függ, hogy hogyan bírja, hogy meddig volt fenn a hegyen Isten közelségében. André Kosztolányi, biztos ismerős mindenkinek. Ismeri valaki? Senki. Akkor... Tessék? Nem. Az a Dezső. André Kosztolányi, egy budapesti suhanc volt, amikor kiment Párizsba, és egy-két évig a tőzsdét figyelte. Ő volt a nagy tőzsde guru később. És hosszú-hosszú ideig figyelte, hogy hogyan mozognak az árak, és kért kölcsön egy kis pénzt, és 50 év után olyan ember volt, akinek semmire se volt gondja. És könyvet írt róla, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, és hogyan lehet megtanulni, de amikor oda mentek hozzá, hogy mondjad már el, vagy mondja már el, hogy lehet valaki ilyen ügyes és rátermett, azt mondja, hogy ezt érezni kell. Ezt nem lehet továbbadni, hogy ez így kell és úgy kell. És manapság hallunk sok olyat, aki próbálja utánozni őt, és sorra buknak be. Ő neki volt egy kis ideje a csendességre, amíg odafigyelt, és nem csapott mindjárt bele a dolgokba. Ugyanez érvényes nekünk is, csak más értelemben, hogyha Isten fiára hallgatunk. Ez az én szeretett fiam, rá hallgassatok. Ha megtanulunk ráhallgatni, szerinte élni, szerinte figyelni, szerinte gyakorolni, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ritka, kiemelt ilyen pillanataink vannak, amikor Isten közelségében vagyunk, és aztán van elegendő energiánk a hétköznapokra. Én sem helyeseltem volna Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy ott fenn sátrat verjenek. Mert a völgyben rengeteg ember van, aki soha nem megy fel a hegyre. Milyen üzenettel van a számunkra a világ? Az alkohol tönkretesz. A dohány ártalmas az egészségre. A kártyabarlangok bejáratánál írja, hogy mindenki csak saját felelősségére mehet, és így lehetne sorolni a jót, meg a rosszat. Ez se arról szól, hogy rólunk szeretne valaki gondoskodni. Mindenki szeretné a saját zsebeit megtömni, nagyon leegyszerűsítve, és mindenki szeretné, hogy neki jó legyen, de hogy másokkal kifoglalkozik, az marad kérdésnek. És amikor ma beszélnek sokat arról, hogy nagy az erkölcsi válság, nem a gazdasági, az erkölcsi válság, és kérdezik, hogy ki okozta ezt, akkor az egyházak gyöngéden rátapintanak, hogy hát az önzés, amiben megfulladunk. Amikor mindennek a többszörösét halmozzuk fel, amire nincs is szükségünk, és nem látjuk meg azt, aki körülöttünk van. Bizony, a völgyben vagy csak önmagunkat látjuk, és önmagunkkal törődünk, vagy ha valaha voltunk fenn a hegyen Jézussal, akkor meglátjuk azt a sok-sok nehéz helyzetet, igazságtalanságot, bizonytalanságot, tétovaságot, irányt vesztettséget, aminek nincs kimenete. Ahova csak be lehet fulladni, és mint az élő homok, amibe bele lehet süllyedni, mint egy iszap. Nem lehet kihúzni belőle senkit és semmit. És azért kellett Jézussal együtt a tanítványoknak lemenni a völgybe, mert utána ott voltak az ilyen helyzetek. Ahol valamit tenni kellett, ahol valamit mondani kellett, ahol valakiket tanácsolni kellett, ott van a némalélek kiűzése, a gyermekek, az ízetlenné vált só, a gazdag ifjú, aki nem tudta, hogy merre menjen. Ha nincs, aki megmondja az embereknek, hogy merre kell menni, mit kell tenni, akkor hiába jártunk a hegyen. Azért kell Istenhez menni, bölcsességet kérni, tanulni tőle, hogy aztán az embereket helyes irányba irányítsunk. A gazdag ifjúnál itt írja, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És mondja, egy valami hiányzik még belőled, Jézus, menj el, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca. Mert csak ezen az emberi síkon ismerte a helyzetet, és Isten szempontjai szerint nem tudta mérlegelni az életét. És sokszor csak emberi síkon vagyunk, és azt mondjuk, hogy jók vagyunk, vagy jobbak vagyunk, meg különbek vagyunk, vagy kevésbé különbek vagyunk. De nem azt mondjuk, hogy úgy teszünk, ahogy Jézus kéri, és ebben benne van a megtöretés, a megaláztatás, az engedelmesség, az odaszánás, az újrakezdés, megbocsátás, sok minden, amire szükség van. És mondta Jézus, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába. Fenn a hegyen, és lenne a völgyen. Aki a fenn a hegyen, figyel Istenre. Azokban a kevés, ritka pillanatban, amikor Isten megszólít bennünket, és tanít bennünket, és ha valóban odafigyel teljes egészében, akkor tud szinte ösztönszerűen, reflexszerűen cselekedni fenn a völgyön. Amíg nem figyel eléggé Istenre, addig, illetve amennyire figyel Istenre, annyira tud a cselekedetei szerint beszélni Istenről. Félvállon, lopva, fülel, hallgat, ugyanaz lesz a cselekedete is. Péter megszólalt, ez a folytatása ennek az történetnek, és ezt mondta neki, íme mi elhagytunk minden, és követőid lettünk. És mondja Jézus, hogy ez nincs következmény nélkül. Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit. Én éltem is az evangéliumért, és ne kapja száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermekeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Amikor terveink vannak, sokkal többször találkozok azzal a gondolattal, vagy mondattal, hogy ugyan mit képzelsz? Ugyanhogy gondolod? Lesz erre önkéntes? Lesz ezt, aki meg fogja csinálni? Majd éppen én fogom, hát nekem annyi dolgom van anyámmal, apámmal, testvéremmel, ökreim nincsenek, de ezzel, azzal, amazzal, és még Még annyi minden vár. És akkor mit tehetek? Engedem. És látom, hogy az Istennek való engedetlenség hozza a maga gyümölcseit is. Ahogy Isten is mindent megtett azért, hogy az ember néha-néha a hegyen érezze magát, és feltöltekezzen, ugyanúgy a völgyben a gonosz is megtesz mindent, hogy az ember ott len rosszul érezze magát. Mindent. Hogy ne lássa az ember az örök életet, a boldogságot, a békességet, és sokszor azt felejtjük el, hogy mi már túl vagyunk ezen, és mi a győztes oldalán vagyunk. És a mi örömünk vagy bánatunk nem attól függ, hogy hogyan tesz keresztbe nekünk a sátán, hanem attól, hogy kinek a gyermekei vagyunk. Kivel voltunk a hegyen, ha voltunk a hegyen, ki az, aki vezet, tanít, aki fogja a mi kezünket. És ebben nem emberek a sorsdöntőek, vagy a döntőek, hogy én, vagy a helyettesem, vagy a vendégem, vagy a vendégünk, vagy bárki más beszél, hanem hogy beszélünk-e Jézussal. Van-e időnk rá, van-e, adunk-e lehetőséget neki, hogy jó irányba útnak indítson bennünket, hogy hol van a völgynek a leggyorsabb átmenete a következő hegyig. Amerikában van a Holtak völgye, ugye? Dead Valley, ha jól mondom, valahogy hasonlóan, ugye? Ahol semmi nem él meg. De azon is átkeltek már emberek. És azt is túlélték már emberek, mert jól felkészültek rá. És ugyanígy van minden hullám, völgy az életünkben, túl lehetünk rajta, ha jól felkészülünk. Aki csak leül és mondja, völgyben vagyok, depis vagyok, ahogy ma mondanák, depressziós vagyok, nincs senkém, nincs semmim, és így sírdogál, az nem jut előbbre semmit. Még az ilyen völgyekben egy ilyen tanulmányt olvastam, még a kövek is tudnak mozogni, előbbre haladni. A nagy hideg és a nagy meleg miatt, ahogy tágul alatta a talaj, az nyomja és ilyen csíkot húznak a kövek. Az ember sokszor úgy látszik még leragadottabb. Se előre, se hátra. Azért vitte fel a tanítványokat Jézus fel a hegyre, hogy lássák. Ő nem egy tanító, ő a végtelen időben az atya gyermeke, szeretett gyermeke, szeretett fia, akit hallgatni kell, aki tudott Mózessel, Illéssel beszélgetni, de aki azt mondta, hogy le kell menni a völgyre. Mert ott vannak az emberek, a szükségben levők, akiknek azt kell mondani, amit ő tanított. Sokáig egyik tanítvány nem értette. Akkor jött a megvilágosodás pillanata, amikor pünköstkor, első pünköstkor, ott volt a 3000 ember, 3000 férfi, így mondja az ige, és látták a bűneiket, Jézus keresztre feszítésétől kezdve Isten tagadásáig, és azt kérdezték, hogy hát most mit tegyünk? És akkor világosodott meg Péternek, hogy miért volt ő Jézus közelébe. Miért látta őt közelről, miért hallgatta a tanítását, és miért figyelte végig a szenvedését. És azt mondta, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és éljetek a Krisztusba vetett hit szerint. Tehát megvilágosodott, mert Isten megadta neki lehetőséget. Mi, és ez a vonatkoztatás, megengedjük-e Istennek, hogy velünk lehessen a hegyen. Az a rengeteg információ, ami ömlik belénk, inkább szenny, mint információ, az helyett adunk-e neki lehetőséget, hogy az örök igéjét adja. Biztos vagyok benne, hogy van itt valaki, aki tudja, hogy ki az, aki a legközelebbi sztár gyermekének, a barátjának, a kutyájának a betege. Mert ilyeneket is, ilyenekkel is traktálnak bennünket. Vagy hogy kinek hány ablaka van, és hány ajtaja van nagy embernek, hány autója, merre pöfög a kipufogója, merre nyílik az ajtója, és olyan értelmetlen dolgokkal van tele ma a világ. Tudjuk vajon, hogy mit üzen nekünk Isten? Mit akar adni nekünk? Nem úgy általánosságban, hanem úgy személyre szabva. Mire tudna minket felhasználni? Mi az, ami tehetségünk vagy adottságunk, amit ő előnyként tudna kiemelni? Mi az ő szava nekünk, hogy hogyan kellene az életünket rendezni, a helyére rakni, amitől aztán fütyörőészre mennénk a halál völgyében is, nem törődve az ottani kígyókkal, viperákkal, meg ami éppen skorpióval, talán az is van a völgyekben. Mi az, amit szeretne, hogy megtegyünk? Kit kellene felkeresni? És elrendezni a vétkeinket, bűneinket, haragunkat, nem beszélünket. Ki az, akit fel tudnánk karolni, meg tudnánk vigasztalni, és azt mondjuk, hogy gyere, megyünk a hegyre, van ettől a szentől, mocsoktól, stb. Vagy akár értelmes dologtól, még értelmesebb is, ami úgy felemel, és végigvezet minden nehézségen keresztül. Van-e időnk rá? Még. Még több. Van-e kedvünk hozzá? A megtapasztalás az, ami segít bennünket. Ha megpróbáljuk és kitartunk egy X időn keresztül, akkor azt mondjuk, hogy na hát, megláttuk azt, amit eddig nem, megéreztük azt, amit eddig nem, és meglátjuk a fehéret és a feketét, és megtanuljuk külön választani. És azt mondjuk, hogy ez segít minket. Erre mondják, jó az, ha naplót vezetünk, a jó dolgokról is. Jó az, ha odafigyelünk a komoly változásokra. Az egyik filmkészítő azt mondja, hogy ők csinálják a szenzációt és a nagy sztorikat, mi pedig arról készítünk filmet, hogy nő a fű. Mert arról senki se beszél. Vagy hogy kihajt a fa, levelet hoz és gyümölcsöt hoz. A csendes változásokról. Látjuk ezt. Isten meg tudja nekünk adni az ő igéje, az ő kérése, az ő üzenete, vagy akár mondjuk így a parancsa is. Ez az én szeretett fiam, rá hallgassatok.